Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon jó az Isten házában lenni együtt, mint nagy család, és ma reggel folytatjuk a Róma 9-et. Múlt héten Róma 9, az első 29 verset néztük, és a múlt héten ugye beszéltük a kiválasztás tanról. Másképpen lehet ezt mondani, hogy az eleve elrendelés. Vagy az angol szóval, vagy a latin a predestináció. És amikor valaki beszél a kiválasztás tanról, akkor először nagyon könnyen lehet félreérteni a dolgokat. És emiatt, mert van sok félreértés, ahova a kiválasztás tan megjelenik, akkor szokott lenni elég sok konfliktus. Sőt, az Isten népet tud erről veszekedni. És ezt nem szeretném. És azért nem szeretnénk csak gyorsan előre haladni és elvenni a következő fejezet, hanem le fogunk lassulni ma reggel. Nekem az a szívem vágya, hogy az Isten népe megértse a Bibliát. Megértsük az Istennek az ígéjét, le fogunk lassulni, és végig fogunk követni Pálnak a gondolatait, amit találjunk az ígében. Tehát ma reggel én ketté vágtam a prédikációmat, és a másik fele majd jövő héten majd megnézni. De ma reggel le fogunk lassulni és megnézni a Róma 9, a 31-től 34, és akkor csak az első 5 vers a 10. fejezetében, hogy megértjük ezt a kiválasztástan, és valahogy a fejünkben összerakjunk, hogy hogy is van ez, hogy az Isten a mindenható, aki kiválaszt minket, és ő ugyanakkor a mi apuci. Tehát hogy van ez? És nagyon fontos, hogy helyesen, biblikusan, nem az én véleményem fontos, hanem amit a Biblia tanít az Isten kiválasztásról. Sokaknak, a múlt héten beszéltem veletek, sokaknak azt mondták, hogy ez új. Ez nagyon nehezen érthető. És azért fogunk itt lelassulni, mert nekem nagyon fontos, hogy mindannyiunk megértsük együtt az Istennek az igét. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő segítsen minket, hogy megértsünk ezt a tanítást Istenről és magunkról. Imádkozunk. Mennyei Atyám, köszönöm. Köszönjük a vasárnapot, köszönjük az Isten tiszteletet, köszönjük, hogy a de házadban lehetünk együtt a de ígéd körül. Milyen nagy kincs az, hiszünk, hogy de szeretnél szólni hozzánk. Szeretnél, hogy megértsünk téged, megértsünk a de szívedet. Megértjük azt, hogy de hogyan kijelentetted magadat a Bibliában. Úr Jézus, köszönöm, hogy de hozzád kiálthatunk is. És én kérek, Úr Jézus, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak. Úr Jézus, ki vagyok én, hogy beszélgessek ezek a misztériumokról, ezek a titkokról. Én nagyon kérek, hogy könyörülj rajtam, engedj, hogy valahogy tudom megformálni a szavakat, hogy ez érthető, hogy a te ígéd legyen érthető mindenki számára. Nagyon kérem, Úr Jézus, hogy de szólj hozzánk. Úr Jézus, de állj itt a középpen. Engedj, hogy lássunk a de dicsőségedet, hiszünk, hogy ez az egész rólad szól. És ha nem vagy itt ma reggel, Úr Jézus, velünk, akkor ez egy nagy hiába valóság, ez csak egy klub. De hiszünk, hogy ez a de házad, és te vagy a feje a népednek, és mi vagyunk a test tagjai, és kérjünk, Úr Jézus, hogy szólj mindannyiunknak a szívéhez. Hiszünk, hogy mindannyiunknak nagyon nagy szükségünk van rád. És nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy találkozzál velünk személyesen a de ígédben. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk. Köszönöm, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Köszönöm, hogy akarsz szólni hozzánk, és neked hatalmad van szólni hozzánk. Kérünk így, légy velünk Krisztus nevében. Amen. Tehát, menjünk vissza, és nézzük meg, hogy Pál hogyan építette föl a mondani valóját. Azzal a logikával, amit olvasunk a Róma 8-ban. Nagyon-nagyon fontos, hogy kövessünk az ő logikáját. Róma 8 arra szólt, emlékeztek, hogy nyugodjunk meg, Isten az, aki kiválasztott minket. Aki szent lélekkel jár, az tudhatja, hogy Isten kiválasztott téged. És az a kiválasztás azt jelenti, hogy üdvösséged van. Hogy biztos az üdvösségünk. Semmi nem tud minket elválasztani az Isten szeretetétől. És Pál beszélt erről a kiválasztás és a megdicsülés, hogy ez a kettő együtt megy, és úgy beszél róla, mint egy aranylánc. Hogy az Istennek van egy aranylánc, ami megtart minket. És ez egy biztos hely. Üdvösség bizonyosságunk van. Ez egy mind a kiválasztásról szól, ugye? És véget ér a fejezetnek, Róma 8-nak, és Pál hirtelen kezd beszélni a zsidókról három fejezeten keresztül. A 9-től a 11. fejezet a római levélben a zsidókról szól. És sokan nem értik, hogy ez a hirtelen változás, és majdnem, hogy alig várom, hogy Pál folytatja ez a jó teológia a 12. fejezetben. De hogy kerül ide ez a 9-től 11 a zsidókról? Hát hogy kerül ide ez az egész? Deli Leventétől, nem tudom, hogy Levi itt van ma reggel, de Deli Leventétől tanultam egy nagyon fontos leckét a bibliaolvasásról. Amikor olvasunk sok állítás egymás után, akkor próbáljunk kitalálni, mi lehetne az a kérdés, amire ezek az állítása adnak választ. Nagyon fontos. Pál sokat mond, igen, de mi az a kérdés, amiről akar válaszolni? Pál el tudja képzelni, hogy Róma 8 után valaki készen áll cáfolni az egész állítását, hogyha valaki ki van választva, nem lehet elveszíteni az ő üdvösségét. Kétségbe vonja az aranyláncot. Kétségbe vonja az egészet. Valaki mondhatna Pálnak, hogy a zsidók ki voltak választva, de nézd meg, láss, ők elfordultak Istentől, alig hisznek Jézus Krisztusban. Ez hogyan magyaráznád, Pál? A zsidók ki voltak választva, de nézd meg, alig vannak, akik hisznek. És Pál rögtön kezd arról beszélni, innentől kezd beszélni a kiválasztásról. Arra kezd beszélni, hogy az Isten kiválasztotta a zsidókat. És erről beszél a következő három fejezet. De fölteszi ezt a kérdést rögtön, hogy de végülis kik a zsidók? Kik a zsidók? Hát ne felejtsük el, hogy a zsidók Ábrahámtól leszármazottak. Isten kiválasztotta egy embert. Ott kezdődik az egész, hogy ő kiválasztott egy embert, Ábrahámot. És azt mondta, meg foglak áldani, és a de utódaidat. Az egész, az elejétől kezdve a kiválasztásról beszél. És akkor Pál építi fel az ő logikáját Róma 9-ben, nem fogunk ezeket kivetíteni, mert a múlt héten erről beszéltünk. Én csak akarok átvenni, hogy értjük ezt a felépítettség az egésznek, és hogyan hat a Róma 10-re. Tehát nem mindenkinek a leszármazott, Ábrahámnak a leszármazottja tartozik az Isten népéhez. Rögtön az elején Isten tette egy különbséget, és kiválasztott Isákot, ugye? És nem Izsmáelt. És Izsák után kiválasztottad Jákobot, és nem Ézsiaut. És azok a verseket, amit idéz, és ha valaki erre szeretne elővenni a Bibliát, vagy az okostelefont, nézzetek meg, mert ezek nagyon fontos versek, amit csak ki fogom emelni. Kiválasztott Jákobot, mondja Pál, mielőtt ők megszülettek. Mielőtt megszülettek. És hozzáteszi még egy verset, és ez nem emberen múlik. Nem emberen múlik, hogy Isten kit választott. Jákobot is választott ki, mielőtt ő meg is született. Tehát mindig volt kiválasztás az elejétől kezdve. És Pál megfogalmazza az első vád, amit valaki mondhatna a 14. versben. Hát ez nagyon igazságtalan. Nagyon igazságtalan, hogy valaki csak kiválaszt valakit, és valaki nem választ ki. És Pál tipikus módon, hogy nem igazságtalan. Semmiképpen nem igazságtalan az Istennek a kiválasztás. A 15. versben, 16. versben Pál nem viszonozik. Nem visszalép egyáltalán, hanem még erőteljesebben mondja, hogy van kiválasztás. Van kiválasztás. 15. versben azt olvasunk, hogy Isten dönti el, és Isten elmondja az ő nevét, hogy irgalmazok aznak, aki irgalmazok, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Tehát Isten dönti el, és megint hozzáteszi, hogy ez nem az ember akaratán múlik. Nem az akaratán múlik. Tehát Pál még erősebben, még egyszer mondja, hogy ez Istennek a dolga. Sőt, következő vers, 17-18. vers, Pál azt is mondja, hogy ha Isten akarja, megkeményítheti valakinek a szívét is. Ha akar, mint Fáraóé. És Pál kezd beszélni a Fáraónak a szívéről. És azt mondja, megkeményítheti a Fáraónak a szívét. Pál nem azt mondja, hogy Isten ezt csinálja, de Pál azt mondja, hogy Isten ezt csinálhatja. Neki joga van, már bárkinek a szívét megkeményíteni is. És valaki mondhatja azt, hogy ez most már nagyon igazságtalan hangzik. De Pál megint nem puhít rajta. Nem puhít ezen a kemény üzeneten. A következő két versben Pál azt mondja, hogy ki vagy te, ember, perbe szállni az Istennel. Isten a fazekas, mi vagyunk az agyag, és Isten csinálhat velünk, amit akar. Ez nagyon kemény nyelvezet Páltól. Nem, nagyon keményen beszél erről. Hallhatjuk az emberek, hogy hát ez már a dupla predesztináció. Isten kiválaszt minket a pokolba, hát ez nagyon nagy igazságtalanság. Pál nyomja ezt a témát. És most jön a következő kemény válasz a Páltól. Istennek nem kell küldeni senkit a pokolba. Azért, mert ő felolvasó 27. vers idézi az Ézsiás könyvéből, ha az Isten nem avatkozott bele az életünkben, a zsidók, az összes zsidók olyanak váltak, mint Sodoma és Gomorra. Kemény válasz, de Pál arra beszél, hogy Isten nem válasz ki senkit a pokolba, mindannyiunk magunktól masírozunk a pokol felé. Szabad akaratból. Ez volt az oroszlán példázat a múlt héten. A természetünk szerint szabad akaratból mi ebben az irányba haladunk a pokol felé. Hátat fordítunk Istennek. De el tudom képzelni megint, hogy valaki végigkövette Pálnak a logikus felépítettség ennek az ő mondani valóját. És azt mondja, ne haragudj, de ez nem így van. Nem így van. Nézd meg a zsidókat. Ők egy nagyon elkölcsös, vallásos nép. Ők nem olyanok lettek, mint Sodoma és Gomorra. Nem is tudom, hogy miről beszélsz itt. Nem lettek olyan, mint Sodoma és Gomorra. Nézd meg, lásd meg a zsidókat. Ők egy vallásos, jó, elkölcsös emberek. A zsidók tényleg nem olyanok váltak, mint Sodoma és Gomorra, de Pál azt akarja mondani, hogy mint vallásos emberek olyan elveszettek lettek, mint Sodoma és Gomorra. Végül is mi történt a zsidókkal? És most a következő két fejezet erről fog beszélni. Mi az Istennek a terve a zsidókkal? Azok a zsidókkal, aki vallásos okokból elfordultak Istentől. Pál erről fog beszélni a 10. és a 11. versben. Mi történt velük? És ugyanakkor azok, akik olyanok voltak, mint Sodoma és Gomorra, akik nem foglalkoztak Istennel, akik nem keresték az Istent, ők találták meg az Istent. Ők találták meg. Hogy lehet ez a furfangos helyzet megérteni? Hogy a zsidók, akik ismertek Istent, elvesztek, és akik nem ismertek Istent, megtalálták az Istent. Pál erről beszél. Következő versben, a 30-től a 33. vers. És Pál rögtön kezdi ezt magyarázni. Tehát mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá. Beleütköztek a megütközés kövébe. Amit megvan írva, íme, elhelyezem Sionban a megütközés követ, a megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. A pogányok, akik nem keresték Istent és az ő igazságát, mégis megtalálták őt, és ez hitáltal történik. Háromszor mondja, hogy ők hitáltal látták az Isten, megértették az ő igazságát. De zsidók, akik keressék az Istennek az igazságát, nem találták meg. Végülis mi történt velük? Hát rossz helyen keresték az Istent. Ez emlékeztet engem egy viccre, amit az Ede egyszer elmondta, amikor itt volt nálunk az Isten tiszteleten. Arra beszélt, hogy ugye volt egy bácsi, késő este volt, hazaérkezett egy hosszú munkanap után, késő este van, alig látva, amely kilépező a kocsijából, és elveszíti a kulcsát, a fűben esik a kulcs. Jaj, nem fogom találni a kulcsot, olyan sötét van, mit fogok én csinálni? És a bácsi ideges, és mi lesz? És akkor látja, hogy itt van egy nagy utcai lámpa, 10 méterrel arrébb. Jaj, de jó, van fény, van világosítás. És oda megy, és 10 méter arrébb keresi a kulcsát a fűben. Jaj, végre látok. És van egy másik bácsi, aki látja az egészet, most mi van ezzel az emberrel? Bácsikám, de mit keresel a kulcsod itt el? A kulcsod ott veszítel, amikor kijöttél a kocsiból. Hát nem érted, legalább van fény, és látok, fogom találni a kulcsomat. Hát kicsit erről van szó a zsidókkal. Rossz helyen keresték a dolgot, rossz helyen keresték. Keresték az Istennek az igazságát, az Istennek a törvényében. És azt gondolták, hogy ha betartjuk a törvényt, akkor fogunk látni, világosság lesz. Azzal foglalkoztak, hogy mi kell csinálni, és mi az, amit nem kell csinálni. Számunkra az engedelmesség volt a legfontosabb, hogy az emberek igaz legyenek Isten előtt. Pál azt mondja, hogy ez volt az alapvető probléma velük. Ez volt az alapvető probléma. Felcserélték az Isten kegyelmét az Isten törvényével. Rossz helyen keresték az igazságát. És emiatt, amikor a zsidók meghallották az evangéliumot, számukra botrányos volt. Botrányos volt az egész. Nem kell csinálni semmit, csak hinni. És belebotlattak az evangéliumban. Jézus Krisztus a megütközés köve Istennek. És a mai napig ez így van. A mai napig ez igaz minden vallásos és elkölcsös emberről. Egy elkölcsös, vallásos ember, aki nem látja a hiányosságait, nem látja a hibáit, és folyton igyekszik bizonyítani magát magának, bizonyítani magát másoknak, bizonyítani magát Istennek, hogy én egy jó ember vagyok, én egy fontos ember, lásd, mit csináltam. Amikor valaki így gondolkozik, itt látja az egész életét, ez az ember nem tudja elfogadni a kegyelmet. Nem tudja azt elfogadni, hogy én a kegyelemről szorulok. És számára az a legnehezebb dolog a világon elfogadni az Istennek a kegyelmét. Ingyenes? Kegyelemből van az üdvösség? Ez túl könnyű. Ez gyenge embereknek szól. Igenis, ma is bele lehet botlani az Istennek a megütközés kövében. Minden vallásos ember ezt csinálja. De ugyanakkor elfogadni Jézus Krisztus, mint a személyes megváltod, az a világ legkönnyebb dolog. De csak azok az embereknek, akik látják a hiányosságait, látják a hibáit, látják a bűneit, az nagyon könnyű neki elfogadni, amit Jézus Krisztus tett értem. Nem kell megfelelni, nem is tudnék megfelelni. Én egy gyenge ember vagyok. Tehát így történt a nagy csere. Az Isten evangélium átment a pogányokhoz. És egy vallásos ember sokszor sokkal elveszettebb, mint egy ember, aki Szodoma és Gomorrában lakik. És Tim Keller beszél erről az ő csodálatos könyvében, amit mindenkinek ajánlom. A Tékozló Isten könyv. Fantasztikusan feldolgoz a különbség a vallásos ember és a kereszténység között. És Pál látta ezt, hogy Istennek a népe felcserélődött. A szeme előtt felcserélődött. Látta, hogy az Isten népe zsidók lettek, voltak, és most átment a pogányokhoz. És Pál mit csinált, amikor látta, hogy oppá, az Isten terve megváltozik az én szemem előtt? Így kezdődik a 10. fejezet. 10. fejezet. Pál imádkozik a zsidókért, hogy az Isten megváltsa őket. Testvérem, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözöljenek. Pál könyörög értük Istenhez. És ez egy nagyon radikális dolog, hogy Pál imádkozik a zsidókért, hogy megtérjenek. Pedig tudja, hogy Isten az, aki szuverén módon eldönti, hogy kinek fog megkegyelmezni, és ki az, aki nem kegyelmez. Ki az, aki kiválasztotta őt. Tehát Pál nem passzívá válik. Hát Isten eldönte, hogy most elhagyja a zsidókat, és most a pogányokhoz fordul. Dehogy is. Pál imádkozik. Imádkozik, hogy Isten avarkozzon bele, és váltsa meg őket. Pál hasonló képen imádkozik Istenhez, mint Mózes. Hasonló képen gondolkozik Istenről, mint Mózes. Múlt héten erről beszéltünk. Ugye, amikor beszéltünk a 15. versben, amikor Pál beszél Istenről, hogy ő kiválasztotta az ő népét, hogy könyörgök, aki könyörgön, és irgalmazok, aki irgalmazok. És Pál idézi ezt a verset, amikor Isten szólt Mózeshez, ugye? Tehát az Istenen múlik teljes mértékben ki az, aki kiválaszt. De nem szabad tekinteni a jövőről, mintha minden el van döntve már. Isten dönt, de nem szabad úgy tekinteni a jövőről, hogy ez el van döntve. Isten nem egy gép, nem egy sors Isten, itt misztérium van. Oké, az a vers, az a bizonyos vers. Isten mikor mondta ezt Mózesnek? Ez egy nagyon fontos pillanat volt múlt héten. Isten, ugye, kihozta az ő népét a fogságból 400 év után. Isten hívta magához Mózes, hogy menjen fel a hegyhez. 40 napig ott volt Istennel, és az Isten nép már kezdett nyugtalan lenni. Hova ment ez a Mózes, aki kihozott minket Egyiptomból? Csináljuk magunknak egy aranyborjút, és azt imádjuk. Azt imádták, és Isten nagyon ideges lett. És a Biblia azt mondja, hogy Isten akarta eltörölni az ő népét a föld színéről. Olyan mérges lett. De Mózes közben járt, és Mózes kezdett imádkozni. Uram, ne töröld őket a föld színéről! És Mózes Isten megváltoztatta véleményét. Oké, Mózes, igazad van, nem fogom eltörölni őket a föld színéről, de nem megyek veletek. És Mózes újra imádkozott, de ha nem jössz velünk, akkor végünk van, nincs semmi, ami megkülönböztet minket a többi népektől. És Isten újra megváltoztatta a véleményét. És azt mondta Mózes, akkor hagyd lássam a dicsőségedet, ha így fogsz rám hallgatni, akkor hagyd lássalak. És Isten, oké, megmutatom magamat, és elmondja a nevét. Kegyelmezek, akik kegyelmezek, és irgalmazok az, akik irgalmazok. Milyen? Hogy lehet ezt megérteni? Hogy lehet ezt az egészet megérteni? Ez egy kicsit logikátlan, nem? Ha az Isten már előre tudja a jövőt, minden megy az ő terve szerint, ő már látja a jövőt, akkor hogy tud úgy beszélni Mózessel, hogy de Mózes, akkor megváltoztam a véleményét. Legyen, ahogy de akarod, és a dolgok úgy menjenek. Ha az Isten már előre látja a jövőt. Hogy vetítsem nektek egy igeverset. Igen, azt hittem vissza. 139. Zsoltár. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt még belőlük. Hogy értelmezed ezt a verset? Amikor olvasod ezt a verset, mit vált ki belőled? Isten már tudja a jövődet. Isten már tudja minden nap, hogy fog kinézni, és pontosan tudja, hogy mikor fogsz meghalni. Hogyan kell ezt a verset értelmezni? Első az, hogy van itt titok, és itt van misztérium. Nem tudhatjunk pontosan azt, hogy az Isten látja a jövőnket. De van egy teljes megnyugvás is. Van egy teljes megnyugvás és békesség, hogy az én életem valójában az ő kezében van. És semmi nem történhet velem annélkül, hogy az Isten igent mondott rá. Az Isten a mindenható, a minden tudó, és azt mondja, hogy Robi, de 62 éves fogsz élni, és minden tud az én jövőmről. A harmadik, nem szabad passzívá válni. Ha az Isten már tudja a jövőmet, akkor nem szabad csak hátra dőlni, akkor innentől kezdve én csak tévét fogok nézni, és jól fogom érezni magamat. Nem. Inkább akkor, ha az így van, hogy Isten ennyire mindenható, mindenen fölött uralkodik a jövő is, akkor én fogok nagy dolgot kérni tőle. Mert ezzel az Isten az, aki figyel rám, és az, aki velünk van. Tehát, mondjuk egy pár példát. Ha van egy fiatal férfi, aki hisz ebben a versben, akkor lehet, hogy az, hát az Isten már tudja, hogy hol fogok élni, Isten már tudja, hogy ki lesz a feleségem, Isten már tudja, hogy én milyen munkát fogok dolgozni, akkor én csak hátradőlök, és minden rendben van. Igaz? Hát igen, az Isten minden tud, de a jövődről, de ez a vers arra ösztönöz téged, hogy te felelős vagy, és tessék bátor lenni, és oda menni egy lányhoz, és megkérni az ő kezét, ugye? Vagy keresni egy munkahelyet. Tehát van egy teljes megnyugvás, de ugyanakkor nem vagyunk passzívek. Nem vagyunk passzívek. Itt van egy misztérium megint. Itt van egy nagy misztérium. Vagy amikor betegek vagyunk, és szenvedünk, akkor ettől a verstől kapunk nagy vigasztalást. Az Isten kezében van az én életem. Ő tudja, hogy hány évig fogok élni. És amikor fájdalom, szenvedés van, teljes megnyugvás van, hogy nála van az életem. Az ő kezében van. És tudok itt teljesen megnyugodni. Legyen meg, de akaratod az én életemben. De ugyanakkor kérünk, hogy Uram, gyógyíts meg! Kiáltok a mindenható Isten, az, aki tud mindent, és rendelkezik te hatalommal, hogy gyógyíts meg engem, vagy egy barátom, aki most beteg, és ráktól szenved, mert Isten tud beavatkozni bármilyen helyzetében. Az imádság, amikor hiszünk ebben az Istenben, aki kiválaszt és tart minket, és minden az ő kezében van, az imádság elsősorban megváltoztat minket, hogy mi tudunk belesimulni az Isten tervében. Hogy igen, az én életem az Isten kezében van. Legyen meg a de akaratod. Igen, ez a tudás, hogy Isten ilyen, minden tud az én jövőmről, teljesen tudunk békességet találni és megnyugodni, hogy az én életem az ő kezében van. Igen. De nem csak az. Nem csak az. Ez az imádság, amikor imádkozunk, abban is kell hinni, hogy az imádság másokat is változ, valójában változtatja a dolgokat. Nem vagyunk passzívek. Az Isten hív minket, hogy merjünk nagy dolgokat kérni a mindenható Istentől. Tegyünk fel, hogy van egy háború. Van egy háború. És én ebben a versben hiszek. Akkor tudom, hogy az én napjaim az Isten kezében van, és ez ad bátorságot, hogy tudjunk harcolni. Mert én csak akkor fogok meghalni, amikor az Isten azt mondja, hogy ez volt az utolsó napod. De ez nem felhatalmaz én, hogy kirolnak a mező közepén, mint egy idióta. Nem. Tehát az Isten azt mondja, hogy józan, gondolkozzál. Igen, az én kezemben van az életed, de gondolkozzál, legyél bölcs. Tehát nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az Isten kiválasztásról. Ha valaki érti helyesen a kiválasztás, és erről akarok fektetni a hangsúlyt erről, mert én egy református háttérből jövök, ahol a református hitenek az alapja, ahol kezdődik a református hit, az, hogy Isten szuverén, és azt csinál, amit akar. Ez az alapja a református hitnek. És ha az igaz, akkor logikusan nagyon könnyű passzívá válni, és történelmileg ezt megtörtént nagyon sok reformátusokkal. Passzívá lettek. Úgy kezdtek gondolkozni Istenről, mint a sors Isten. Nagyon könnyű beesni a fatalizmusban. Hát lesz, ami lesz. Isten tudja, nem rajtunk múlik. És már bele nyugszunk az Isten tervében, legyen meg az ő akarata. És Isten óv minket, vigyázzunk ettől a fatalizmustól. Vigyázzunk ettől. Itt misztériumok vannak, titkok vannak, nem érthetjük a dolgokat. De vigyázzunk, hogy, mert a logikus gondolkodás tud félrevezetni minket. Bármennyire fontos a logika, vigyázzunk vele. Inkább a Bibliának van egy logika fölötti való gondolkodás, egy titok, és ez így hangzik. Mivel Isten a mindenható Isten, és kiválasztja, akit akar, és mivel senki nem tud ellene állni, és végtelen az ő kegyelme, érdemes imádkozni. Érdemes imádkozni, mert Isten bárkit, bármikor meg tudja változtatni az ő élete. Isten bármikor tud beavatkozni valakinek az életében, és teljesen megváltoztatni az ő életét. Néha valaki megkérdez tőlem, hogy Robi, ez a kiválasztás annyira fontos, érdemes ebben hinni? Én azt mondom, hogy igen. Én hiszek a kiválasztásban, és szerintem nagyon fontos, hogy higgyünk a kiválasztásban. És a kiválasztásban megjelenik az életünkben, ha helyesen értjük, háromféleképpen. Először egy mélyebb alázat van az emberben, egy mélyebb alázat, egy szent félelem. Gondoljatok bele, amikor ott álltál a tömegben, és nem voltál keresztény. Az Isten valamiért úgy döntött, hogy ő megáll Lilla előtt. Nem tudjuk miért, csak megállt a Lilla előtt. És azt mondja, hogy Lilla, nem foglak hagyni a bűnedben. Nem foglak megengedni, hogy a pokolba mész. Lilla, de jössz velem. És szeretetből átkarolja Lillát, és hogy gyere, jössz velem. És amikor az ember ezt átéli, egy szent félelem van, hogy én nem tudtam semmit se csinálni, befolyásolni, hogy ő engem kiválasztott. Ez csak így van, ő szeretetből úgy döntött, hogy kiválaszt engem. És ha nem, hol lennék én most? És mi lenne az én jövő? Mi az, ami vár rám? Tehát egy ilyen szent alázat megfog minket. Egy szent félelem. És a másik, egy teljesebb hála, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy úgy döntöttél fölöttem. Nem hagytál. Minden, ami nekem van, nem érdemel. Én érdemeltem a pokolt. De ez nem adta, amit érdemelt. Nem, érdemeltem. Inkább úgy döntött fölöttem, hogy a mennyországot ad nekem. Az áldásokat ad. Nem érdemeltem semmit, de minden adott. Ez az igazi hála. Ez gerjeszti a hálát a mi szívünkben. Minden, ami van, kegyelemből van az én életemben. És a harmadik, a szenvedélyesebb imádság. Az én kis agyammal nem tudunk ezeket titkok megérteni. Következőképpen próbálom felfogni ezt a titok, ezt a kiválasztást. A vacsora asztalnál ott ülünk, és adunk hálát Istennek, hogy ő úgy döntött, hogy ad nekünk ennivalót. És imádkozunk azokért, akinek nincsen ennivalójuk azon az éjszakán. Imádkozunk értük is. És itt kerülni kell két hibát. Az első az, hogy önzőnek lenni és passzívnak lenni. Nekünk van kajánk, Isten minket szeret. És nem foglalkozunk azokkal, akinek nincsen kajájuk. Az az Istennek a dolga. Vagy ad neki, vagy nem adja nekik. Ez ilyen passzivitás, fatalizmus. Hát ez az Istennek a dolga. Csak magunkkal foglalkozunk. Ez az egyik tévedés a kiválasztás. Az az elhidegültség. És sajnos Amerikában a presbitériának hívják, hogy a frozen chosen. Elhidegült a szeretet a mások felé. A megfagyott kiválasztottak annak a fordítása. De a másik az, hogy vádolni és hibáztatni Istent, aki nekünk adott ennivalót, de nem adott másoknak. És Isten nem érdekli, hogy mi történik a másokkal. Ez ilyen dupla predestinációnak a vád. Hát nekünk adott, de mások, nézd meg, milliók éheznek Afrikában. Isten nem törődik velünk, ez a dupla predestináció. És Isten hibáztatjuk, ahelyett, hogy hálás vagyunk, és imádkozunk érte. Pál azt mondja magáról, hogy fájdalommal gyötri az ő lelkét, hogy olyan sok zsidó van, aki nem ismeri az evangéliumot, és a pokolba masíroznak. Rengeteg ember van, aki éhezik. Ma reggel a kérdésem az, hogy de hogy vagy ezzel? Magyarországon az emberek tömegesen masíroznak a pokolba. jóval több, mint 90%. Rengeteg az éhezők, és már régóta van vészhelyzet Magyarországon. És pedig mi itt ülünk vasárnaponként, és jól lakunk. Mi nagyon jól lakunk minden vasárnap reggel, és olvasunk a Bibliát minden nap. Afrikában péntek este a templomok tele vannak emberekkel. És Afrikában nagyon sok helyen van ébredés. És rengeteg fiatal újjászülettek. És van egy új generáció Afrikában. Rengeteg a hívő. És valaki ezt mondhat, hát ez nem fair. Ez igazságtalan. Afrikában olyan sok hívő van. Ez nem fair. És mi az Isten válasza? Aki kér, az kap. Aki kér, az kap. Imádkozzunk, hogy az Isten hozza az ébredést. És a kérdésem ma reggel, hogy mi hiszünk ezt? Péntek este van egy ima alkalom. Gyertek el imádkozni velünk. Nem tudtam ott lenni most péntek este. Tarán ott volt. Tamás ott volt. Gábor ott volt. Tündi ott volt. Négyen voltak. De milyen lenne az, hogy 40-en lennénk? Vagy kibérelnénk egy kávézót, és 60-an vagyunk. 100-an lennénk. Akkor lenne ébredés. És Isten hallgatja mi imádságunkat. És meg akar szabadítani minket ettől a passzivitás, ettől a fatalizmustól. Hát lesz, ami lesz, Isten tudja a jövőt. Isten tudja, hogy milyen lesz a sarokkör gyülekezet 5 év múlva, 10 év múlva. Nagyon jól tudja. Jól tudja, hogy amit csinál. Nála van az aratás. Ő az, aki hozza a növekedés a gyülekezet. Minden tud. Jaj, de jó, akkor nem kell csinálni semmit, hátradőlünk. Nem! Kérünk, hogy Isten hozzon az ébredést. Ez egy misztérium, ez egy titok. De itt van két igazság egymás mellett, és mindig, amikor imádkozunk, szembesülünk egy misztériummal. És a kérdés az, te hogy látod ezt a misztériumot? Hogy látod ezt a misztériumot? Pál érti a titok, és nem passzív. Nem passzív, nem esik a fatalizmus. Imádkozik. És a következő pár vers, menjünk vissza egyetteni. Igen. Még egy pár verset, és akkor befejezünk. Pál imádkozik a zsidókért, mert tudja, hogy az önigazultságuk miatt, a törvényeskedés miatt nem látják az evangéliumot. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennünk, de nem a helyes ismeret szerint, mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Istennek az igazságának. Tehát Pál újra kontrasztban teszi a vallásosság a kereszténységgel. Sőt, a vallásosság volt az oka, hogy nem látták az evangéliumot. A vallásosság megvakította őket, hogy nem lássák az evangéliumot. Az volt a nagy botrány számukra. És Pál újra beszél erről a kontrasztról. Múlt héten elmentem kutyát sétáltatni. Nagyon szeretek kutyát sétáltatni. És éppen arrafelé járt egy asszony, és tudtam róla, mert az előtte való héten beszéltem a férjével, hogy várják a 7. babájukat. 7. babát várták. Mennyire jó volt vele beszélni. És rögtön megkérdeztem, hogy ez a sok gyerekvállalás, ez ilyen vallásos alapján, a vallásosság nagyon fontos nektek? És azt mondja, dehogy is, nem, mi nem vagyunk vallások egyáltalán, nem járunk templomba, nem, ez a mi saját vágyunk, hogy legyen sok gyermekénk. És mondom, de jó, én sem vagyok vallásos ember. Igazából ez a vallás olyan sok problémát csinált a történelemben, sok háború, ez borzasztó, ez a sok vallásosság. Hát igen, azért nem is járunk templomba, ez a sok bigott ember, tudod, bigott emberek vannak a templomban, és hát nem szeretem ezt az egészet. És mondtam, hát én lelkész vagyok. Mi? És akkor nagyon jól kezdtünk beszélni, és nagyon figyelt. És nagyon őszinte lett. És akkor kezdve beszélni, hogy milyen lelki gyötrelemeim vannak. És hogy keresi az Isten. Hol van Isten? Sokszor magam alatt vagyok. Sokszor sötét esteim vannak. És gondolom, hogy nem értem az egészet. Nem értem az életet. és 15 percig sétáltunk együtt, és majd a végén majdnem imádkoztam érte, hogy olyan közel volt, és megértette az evangéliumot. Egyszerűen csak elmondtam, hogy a vallásság és a kereszténység teljesen két különböző alapon állnak. A vallásosság arra szól, hogy az ember azt gondolja, hogy mi vagyunk a jó emberek. Mi vagyunk az elkölcsös emberek, és mi össze szoktunk jönni. És amikor mások jönnek ide, hát az... Igen, és akkor érzel ezt a kicsit, ez a lenézés, ugye, ez az ítélkezés. Igen, ez amit érzem. Igen. Mert az emberek azt gondolják, hogy fel kell mutatni valamit, hogy mi vagyunk a jók. Kereszténység teljesen másik alapon áll az egész. Egy olyan közösség a keresztények, aki mi vagyunk a bűnös emberek. És mi nem tudunk semmit felmutatni, és amikor mások jönnek hozzánk, nagyon örülnek neki, mi nem vagyunk jobb senkinél. Mi az Isten kegyelméről szorulunk. Ez Isten szeret minket, és ezt kifejezte Krisztusban, aki meghalt a mi bűnénkért. Tehát teljesen más alapon áll a vallásosság és a kereszténység. Két különböző úton van ezek az emberek. És valahogy ezt megértettem. És másnap mentem vissza, elvittem a Tim Kellernek a Tékozló Isten című könyvét, megint beszéltük az evangéliumról, adtam neki Tünninek a két CD-je, az egyik a gyerek CD, a másik a karácsony CD, hogy hallgassa a keresztény zenét a házában. És nagyon jól beszéltük az evangéliumról. Az a mi dolgunk, hogy higgyünk a kiválasztástanban. Az Isten munkálkodik embereknek a lelkükben. Én meg vagyok győződve, hogy mielőtt beszéltem ezzel az asszonnyal, Isten már régóta beszél vele. Ugye? Már régóta beszél, és csak kér tőlem a következő puzzle darabot. És hiszünk abban, hogy az az én dolgom imádkozni érte. Az az én dolgom egy kicsit segíteni. Az Isten tud bárkit, bármikor megtéríteni. Az a mi dolgunk, hogy merjünk imádkozni érte. Jézus Krisztus is sokat beszélt a kiválasztástanról, de most nem fogok belemenni. Majd jövő héten ezzel kezdünk. A kiválasztás Jézus Krisztus szerint, és akkor Pál hogyan kezd magyarázni? Ha ez igaz, akkor milyen missziót kellene végezni? Isten szuverén, ő dönti el, ő az, aki kegyelmez, akin kegyelmez. Az az ő dolga. Az a mi dolgunk, hogy vigyünk az evangéliumot, és imádkozunk az emberekért. Higgyünk abban, hogy Isten fog hozni ébredést, de mi felelősek vagyunk, 100%-ig felelősek, hogy kérünk tőle ezt. Amen. Menjünk az Úr elé, imádkozunk azokért, akik nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. Imádkozunk a vallásos ismerőseinket, imádkozunk magunkért. Maradjunk csendben egy kicsit. Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te véget vetettél a törvénynek, mert te beteljesítetted a törvényt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt a tökéletes életet éltél helyettünk, értünk, miattunk. Köszönöm, hogy betölted a törvényt, és kiérdemelted az Isten áldásait, és most ezt nekünk adod ingyenesen. Köszönöm, hogy betölted a törvényt helyettünk olyan emberekért, mint mi, akik gyengék vagyunk, és nem is tudtunk volna beteljesíteni. soha nem tudunk beteljesíteni. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ez az egész, az üdvösségünk, az igazságunk, de előtted ez hitáltal történik. Köszönjük ezt a csodálatos evangéliumot, amit megszabadít minket a vallásosságtól. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy kiválasztottál a te népedet, beleértve minket, a pogányok, és megformáltál minket, hogy mi legyünk a te néped. És itt lehetünk Magyarországon 2019-ben téged ünnepelni. Köszönjük azt a kiváltságot, köszönjük azt, hogy könyörögtél rajtunk. Kiválasztottál minket, te vagy az, aki megtartasz minket egyénileg, és te vagy az, aki megtartod ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy a te kezedben vagyunk. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogyha itt van valaki köztünk, aki még nem ismer téged, nem ismerje kegyelmedet, kapizsgálja. Nagyon kérlek, hogy nyisd ki az ő szemét, engedj, hogy lásson téged. Engedj, hogy lásson az ő saját bűnét. És engedj, hogy kiáltson hozzád és kérni üdvösséget tőled hitáltal. Kérlek, hogy ne engedj, hogy bárki itt megbotlakozon ezen a megbotlás köven, aki te vagy, Úr Jézus Krisztus. Én nagyon kérlek, hogy ajándékozz meg mindannyiunkat igazi hittel, hogy te benned tudjunk megnyugodni és bízni, hogy de mindent megtettél értünk, hogy üdvözölünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy közel jössz mindannyiunkhoz, szólsz mindannyiunkhoz, dolgod van mindannyiunkkal, mindannyiunk fontosak vagyunk neked, ismersz mindannyiunkat. És köszönöm, hogy kérhetünk ébredésért, Úr Jézus Krisztus. Ébreszt fel minket, hogy imádkozunk. Ébreszt fel minket, hogy kérjünk nagyon nagy dolgokat tőled. Add nekünk olyan hitet, hogy merjünk nagy dolgokat kérni tőled, hogy bárkit, bármikor tudsz megváltoztatni. Mert te ilyen Isten vagy. Köszönöm a kiválasztástant. Köszönjük azt, hogy az üdvösségünk az biztos. Tanítsd meg minket ezt helyesen levonni a következtetések annak a gondolatnak. Hogy tudjunk te benned megnyugodni, de ugyanakkor felbátorodni, és nagy dolgokat kérni tőled, és nagy kockázatot bevállalni. Kérünk így, légy velünk, légy a te népeddel, áld meg a Sarokkő gyülekezetet, áld meg sok gyülekezet Magyarországon, hogy szaporodjon a te országod, hogy minél több ember hallja az evangéliumot, és megtérjen. Kérjünk így, áld meg Magyarországot Krisztus nevében. Amen.